Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen az estén is eléd állhatunk. Magasztalunk téged, Urunk, mert eléd hozhatjuk a mi szívünket, és beszélhetünk hozzád. Urunk, könyörülj rajtunk, és add, hogy tudjunk őszintén beszélni veled, hiszen te mindent látsz. Minden titkos gondolatunk, vétkünk előtted nyilvánvaló. A szívek, a vesség mélyére látsz, Urunk. Nem akarunk előtted eltitkolni semmit, különösen most bűnbánati Isten tiszteleten nem. Megalázzuk magunkat, Urunk, előtted, és könyörgünk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, amikkel megbántottunk téged. És mi, a Krisztussal járni vágyó emberek tudjuk jól, hogy nem csak olyan vétkeink vannak, amelyeket a törvények elítélnek. Az is vétek és bűn, és talán ezt szégyeljük a legjobban, amikor nem bízunk benned. Annyi mindent tudunk rólad, Urunk, annyira biztos a mi tudásunk abban, hogy te gondot viselsz a tiédre, hogy a tenyereidbe metszettél fel, hogy mindig előtted vagyunk, és amikor bajba kerülünk, annyiszor elbukunk, Urunk. Most is, ezekben a napokban talán legtöbbünknek voltak olyan terhei, vagy talán hordozunk mind a mai napig olyan dolgokat, amelyek miatt tele van aggodalmaskodással, félelemmel, rettegéssel a szívünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, és add a te szent lelkedet, hogy ő általa legyen békességünk, akkor is, amikor emberileg erre talán nincsen ok. Így könyörgünk, Urunk, a betegséget hordozókért, adj nekik, Urunk, gyógyulást. És könyörgünk azokért is, akik lélekben vannak összetörve, légy hozzájuk is irgalmas, és töröld le könnyeiket, vigasztald őket. Imádkozunk a gyászolókért ugyanígy. Az emberi életnek ebben a fájdalmas szakaszában, Urunk, te állj melléjük, és a te kegyelmeddel úgy öleld át őket, ahogyan azt senki más nem tudja megtenni. És imádkozunk, Urunk, azért is, hogy őszintén ki tudjuk tárni a szívünket most előtted, hogy tudjunk arra figyelni, amit üzensz, amit elkészítettél ezen az Isten tiszteleten nekünk. Add, Urunk, hogy általad tudjunk meggazdagodni, és úgy tudjunk hazatérni majd. Segíts, Urunk, hogy minél tágasabb legyen az az ajtó előtted a szívünkön, amelyen át hívogatunk téged. Így kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, igédre figyelésünket, áld meg közösségünket egymással is te veled, az Úr Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 8. fejezetből, a 18-tól 25-ig terjedő verseket, az elmúlt alkalmak folytatásaképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet látunk már, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Kedves testvérek, innen a templomból nézve ez a világ nagyon furcsa a számunkra. Mondhatnánk azt is, hogy egy nehéz világban élünk, de talán még nem is kell a világra kitekinteni. Elég az, hogyha kiállunk ide a templom kapuba, és 20 percig, maximum fél óráig körülnézünk. Figyeljük az eseményeket. figyeljük a környezetet. Ez a néhány négyzetméter szinte teljesen leképezi a mai valóságot. Itt vannak szép, igényes épületek, módos emberek, és ugyanakkor itt vannak ezzel együtt, emellett hajléktalanok, alkoholisták, az egész nap tétlenkedő tényfergők, bűnözők, kábítószerezők. Nekünk, akik megszoktuk a becsületes munka tisztességét, fontosságát, akik megszoktuk azt, hogy Istentől kérjük az áldást, és tőle veszünk el mindent, az ő kezébe ajánljuk magunkat, szeretteinket, az életünket, ez a világ egészen idegen. Sokat hallunk gyilkosságokról, terrortámadásokról, iskolai erőszakról, korrupcióról, a teljes testi szabadosságról, és így tovább, és sokszor, legyünk őszinték, felszoktunk sóhajtani, miért nem kell Isten ennek a világnak? Miért érzi úgy ez a világ, hogy számára nincs szükség, nem kell neki Isten? Pál apostol éppen arról beszél a felolvasott igében ezzel szemben, hogy nagyon is kell ennek a világnak Isten. Egész pontosan azt mondja, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Hát, hogy is van ez? Ez is úgy van, hogy csak egy időre szóló ige? Vagy ma is igaz? Hogy kell ezt értenünk? Ezt fogjuk ma megvizsgálni Isten lelke segítségével. Először is tudnunk kell, hogy amikor Pál apostol leírta ezeket a római gyülekezetnek, akkor ez az ő számukra éppen ugyanilyen érthetetlennek tűnhetett. Vagy a realitástól, a valóságtól elrugaszkodottnak. Hiszen Róma abban az időben erkölcsileg iszonyatosan feslett állapotban volt. Tulajdonképpen az akkori előkelők, nemesek, vezető emberek olyanok voltak, hogy talán akkor voltak leginkább a társaságban megbecsültek, ha mondjuk férfi-férfival is élt nemi életet. Ez úgy olyan sik volt, menő volt. Aztán az egyszerű embernek maradt más. A gladiátor játékok. Élvezték nézni, kélyesen bámulták, hogy emberek megölik egymást. Rabszolgák addig verekszenek, amíg valamelyik el nem pusztul. Ebben az időben vált szálló igévé mondás, kenyeret és cirkuszt. És valóban a csőcseléknek ez kellett. Munkanélkül, heverészve, egy kis kenyér, csak éppen éljük túl a mindennapokat, és legyen mind röhögni. Hadd tudjunk élvezkedni embereknek a vérén, izzadságán, szenvedésén és halálán. És tudjuk jól, hogy ez volt az az idő is, amikor a keresztényeket vadállatokkal tépették szét, és ez is olyan viccesnek tűnt sokaknak. Ilyen körülmények között írja le Pál apostol, éppen ebben a világvárosban, vagy ebben a világvárosban lévő keresztényeknek, hogy higgyétek el, ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ilyen körülmények között. Bizonyára, aki figyelmesen olvassa az igét, és meg is akarja érteni, már gondolkodott ezen az igeversen, hogy hogy is van ez, hogy igaz-e. Létezik, hogy ilyen feslett világban élünk, ahol szemrebben és nélkül ellopnak milliárdokat, fizetnek azért gazdáknak, hogy ne vessék be a földet, és közben arról beszélnek, hogy ez a föld már nem bírja eltartani ezt a 7 milliárd embert. Diktátorok szórakozásból írtanak ki százezreket, milliókat, anyagi haszon miatt elszennyezik a világot, a környezetünket. Létezik, hogy ez a világ várja az Isten fiainak a megjelenését? Tényleg így van? Tényleg így van akkor is, amikor nagyon sok helyen a templomok kezdenek kiürülni? Igaz ez? Kedves testvérek, magyarázat helyett jobb talán a tapasztalatokra figyelni. Egy alkalommal néhány évvel ezelőtt megálltam egy benzinkúton tankolni, és eközben, hogy felengedtem a benzint, jött oda egy hölgy, hogy a benzinkutas, hogy segíthet-e nekem, mondtam, nem kell, majd én ezt intézem, és láttam, hogy nagyon feszült, tördeli a kezét. De aztán elment. Aztán bementem fizetni, és lényeg az, hogy újra csak azt látom, feszült, ideges, tördeli a kezét, és egyszer csak azt mondja nekem, hogy
Bocsánat, maga nem egy papféle ember? Mondom, de az vagyok. Azt mondja nekem, akkor imádkozzon. Hát mondom, de miért? Vagy hogyan? Vagy ez most hogy jön ide? Nem is értem. És akkor szépen elmondta, kijöttünk közben a benzinkútról, az épületből, és akkor elmondta, hogy az ő barátjának, vagy élettársának az édesanyja leesett a lépcsőn, és úgy ütötte be a fejét, hogy nagyon súlyos az állapota, éppen ezekben a percekben műtik. Imádkozzunk érte. És akkor emberek ott engedték az autójukba a benzint, beszélgettek, mi meg imádkoztunk. Volt egyfajta érzékenység és egy vágy ebben a valakiben. Egy kapaszkodás, hogy mégiscsak Isten az, aki segít. Egy másik alkalommal a feleségemet gyógyító egyik orvos mondta el, hogy teljesen ateista, így is nőtt fel, nincs megkeresztelve sem, de az utóbbi időben egyre jobban érdekli Isten. Egyre nagyobb benne a vágy, hogy valami több kell, hogy legyen az élet, és vett is magának egy Bibliát, azt olvasgatja, és most már inkább kereső embernek vallaná magát, és hát egy nagy lökést jelentett számára, hogy éppen egy lelkész házas pár került a látókörébe. És aztán az is meglepte őt, hogy noha mi még akkor nem tudtuk, hogy ő ilyen kereső állapotban van, nem hálapénzt adtunk neki, hanem keresztény könyveket. És akkor azt mondta, hogy ezek olyan jelek voltak, amivel úgy gondolta, hogy nem lehet tovább húzni az időt, beszélgessünk Istenről. Ez a valaki azóta átadta az életét az Úrnak, és pótpresbiter egy gyülekezetben. És egy lelkész barátom is elmondta, hogy ő egy főiskolára jár levelező tagozaton, beszélgetett az ott tanuló fiatalokkal, akik szinte minden nap máshol alszanak. Cserélgetik a partnereket. És amikor egy-egy fiatallal, egy-egy diákkal úgy őszintén beszélgetni tudott, akkor azok elmondták, hogy érzik, hogy ez nem jó, de akkora üresség van bennük, hogy talán ezzel pótolják. Ezzel akarják kitölteni. Micsoda őszinteség. Testvérek, akárhogy is, bármilyen ez a világ, bármilyen képet mutat magáról, mégiscsak igaz. Sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Sokkal többen nyitottak és keresők, mint amennyien annak látszanak. A mai világ ugyanis abban különbözik az ezt megelőzőtől, hogy színből egyre kevesebben járnak templomba. Egyre kevesebben jelennek meg. Drága a dolog az idő, nem ülnek itt fölöslegesen. Ha nem érdekli őket Isten, akkor nem fognak itt időt tölteni. Azok jönnek, akik vágyakoznak. Ha nem kapnak semmit egy gyülekezetben, ha nincs szeretett közösség, ha nincs őszinte kapcsolat, akkor elmennek. Mert a világ igenis sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Várja, hogy a keresztények világító fáklyaként mutassák az utat az üdvösségre, hogy mutassanak rá Krisztusra, az élet értelmére. Azt mondja az ige, hogy sóvárogva várja ez a világ. Megnéztem az eredeti görög szöveget, és itt egy olyan szó szerepel, így jó van lefordítva, hogy sóvárogva, de a szó mögöttes értelme az, hogy előérzet, sejtés. A legelsődleges jelentése ennek a kifejezésnek az előérzett sejtés. És valahol azt akarja ezzel Pál mondani, hogy ez a világ sejti. Ez a világ érzi, hogy több az élet, több a boldogság. Várja ezt a többet, keresi. Talán nem tudja, hogy minket, mint Isten fiakat kell keresnie, hogy ő erre vágyik. Talán nem tudja, hogy Krisztusra van szükségük, de azt tudják, hogy valami nagyon hiányzik. Hogy valami nagyon kellene. Néha meg szoktam állni otthon a hűtő előtt, kinyitom, belenézek, nézek, feleségem megáll mögöttem, és akkor megkérdezi, hogy mit keresel, mit ennél, és akkor mondom, hogy mannát. Ezzel azt fejezem ki, hogy én se tudom, hogy mit szeretnék, valamit jó lenne, de itthon biztos nincs, de nem is tudom megfogalmazni, hogy mi az. Talán, ha a boltba járnék a polcok között, akkor azt mondanám, ez kell. És én így értem ezt az igét. Ezt mondja Pál, ez a világ így van Krisztussal. Érzi, hogy valami nagyon kellene, valamire nagyon nagy szüksége van. Annyira üres ez az élet így. De talán meg sem tudja fogalmazni, hogy mi kell. Csak valami kell. Vagy valaki. Mi vagyunk azok testvérek, a Krisztusra mutató Isten fiak, akikre várnak. Útjelzőként kellene megjelennünk. Mutatni az utat, mint az első pünköstkor, amikor ott voltak kétségbeesve az emberek, most mi lesz? És milyen jó, hogy ott volt Péter, meg a többi tanítvány, és el tudták mondani, hogy térjetek meg, adjátok át az életeteket az Úrnak. Olyan misztikusnak tűnik ez a kifejezés, hogy az Isten fiai, mintha az angyalokról lenne szó, vagy valami mennyei lényekről, pedig csak azokról van szó, akik Krisztusban örök életet nyertek. Az ő megjelenésükről szól Pál. És hangsúlyos tehát a megjelenés, mi nem ilyen alvó ügynökök vagyunk, akik minél jobban az a feladatuk, hogy meghunyászkodjanak, eltűnjenek, ne legyenek feltűnőek, hanem épp ellenkezőleg. Világítani és Krisztusról bizonyságot tenni. És azt mondja Pál, hogy megy itt a sóhajtozás a világ részéről, de az az igazság, hogy mi is sóhajtozunk. A Krisztus hívő ember is sóhajtozik. Egyrészt azért, mert nem könnyű nekünk sem ebben a mai világban élnünk. Legyünk őszinték, sokkal könnyebb lenne egy keresztény szubkultúrát létrehozni és abban élni. Teljes mértékben elzárkózni a világtól, kizárni minden mocskot, és azt mondjuk, hogy mi így élünk, a többi meg pusztuljon el, kit érdekel. De nem ez bízatott ránk. Viszont a keresztények, keresztény közösségek megerősítésére ezzel együtt nagyon kellene törekedni. Szüksége van rá, szükségünk van rá, hogy a gyermekeink, az unokáink lássák azt, hogy mások is élnek Krisztus követő módon. Ne csak azt lássa egy gyermek, egy unoka, hogy az én apám meg az én anyámnak mániája az, hogy templomba kell járni, meg otthon imádkozni, meg vegyük elő a Bibliát, hanem a hétköznapi életben is hadd lássák azt, hogy az Isten jelenlétében lehet egyet kirándulni, szalonnát sütni, beszélgetni. Ez egy fontos dolog. És ugyanígy fontos lenne a fiatalok párválasztása miatt is. Legyenek minél nagyobb keresztény közösségeink, ahol egymásra találhatnak, hívő a hívővel. A keresztény az ne a diszkóban kelljen már, hogy megtalálja a társát. Szóval sóhajtozunk mi is, mert közel sem tökéletes minden, de sóhajtozunk azért is, mert a mi reménységünk vonz bennünket, sőt, szinte ketté szakít. Úgy vagyunk, mint Pál a Filippiekkel, amikor azt írta nekik, hogy hát vágyakozom én elmenni, az az igazság az Úrhoz, de azt is látom, miattatok meg még itt kell maradni. És a hívő ember így van vele, hogy már annyi nyűg van-e, és annyi nyomorúság ebben a világban, legjobb lenne az Úrnál lenni. Nem lenne betegség, nem lenne ez a sok hazugság, nem lenne ez a sok csalódás. De ugyanakkor meg mennyi minden van még, ami miatt itt kell lennem, amiért az Úr itt tart. Család, gyülekezet, munkahelyem, a nemzet. Tehát nem vagyunk a célnál, várjuk a beteljesülést, testünk megváltását. És Isten lelke gerjeszti a vágyat, a sóvárgást. Csak mi tudjuk, hogy mire vágyakozunk. Mi tudjuk, hogy miután sóvárgunk, a világ meg nem tudja. A mi váradalmunk konkrét, tudatos, a világ pedig fél, mert nem tudja, hogy mi vár rá. És ezért az élvezetekbe menekül. Mi pedig azt tudjuk mondani, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Testvérek, ezt akarja az Úr bennünk kimunkálni. És nyitni akarja talán a tekintetünket is, hogy egy kicsit tágasabban lássuk a saját életünket, a környezetünket, a világot. Ez a teremtett világ. Majd hazamegyünk, biztos bekapcsoljuk a tévét, megnézzük a híreket, híradót. Akármit látunk benne, jegyezzük meg jól ma este. Várja az Isten fiainak a megjelenését. Minden azt mutatja, hogy nem így van. De mi hiszünk Isten igéjének. És most ezen az Isten tiszteleten azt vizsgáljuk meg majd magunkban is, otthon hazamenve, hogy úgy élünk-e. Mi ránk vár ez a világ? Világító fákja vagyunk? Ha ránk néznek, tudják, hogy Krisztus felé mutat az életünk? Legyen így, ebben erősödjünk, és határozzuk el magunkat, Uram, veled, a te lelked vezéreljen minden napon. Amen. Úr Jézus Krisztus, ahogyan az igét olvastuk, hallgattuk, óriási megkönnyebbülés a számunkra az, hogy
nem vagyunk elveszett állapotban, hogy mi nem vagyunk egy ilyen teljesen tanácstalan helyzetben, amikor minden után rohangálnánk, szaladoznánk, mert valamire szükségünk van, csak nem tudjuk, hogy mi az. Ó, Úrunk, mennyire hálásak vagyunk azért, hogy tudjuk életünk legnagyobb kérdésére a választ, hogy mi lesz velünk e földi élet után. És tudhatjuk azt is, hogy e földi élet évtizedei is a te kezedben vannak. Magasztalunk téged, dicsőítünk, Urunk, mert eljöttél hozzánk, és mert bennünket is meglátogattál. És köszönjük, Urunk, hogyha volt, aki utat mutatott feléd, akár lelkészként, akár egyháztagként, akár presbiterként, akár csak egy hívő szomszédként, akár a családból hozzuk magunkkal a veled való élő kapcsolatot. Áldott legyen a te neved, Urunk, hogy volt, aki rád világított, aki mutatta feléd az utat, aki megmutatta, hogy nem a pénz, a vagyon, a siker a legfontosabb ebben az életben. És Urunk, most könyörgünk azokért, akik itt vannak a fejünkben, akikre gondolunk, arról sok tíz vagy száz emberre is akár, akiket ismerünk jól, akár rokonaink, akár csak ismerőseink, de nem ismernek téged, és ezért tele vannak boldogtalansággal, feszültséggel, bizonytalansággal, rettegéssel, akár a holnap miatt is. Urunk, légy hozzájuk irgalmas, és mutasd meg, hogy te benned mindenre van megoldás. Hogy te vagy az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első, az utolsó, és minden, ami e között van. És kérünk, Urunk, hogy a mi gyarló voltunk ellenére is használj fel bennünket. Hadd tudjunk rád mutatni. Picinek tűnik, mégis óriási szolgálat az, amit András szolgálatnak nevezünk. Csak oda hívni valakit te hozzád, segíts, Urunk, hogy akár ezt megtegyük. Elmondva, hogy mi már tudjuk, erre vártunk, Krisztus szabadítására. Add, Urunk, hogy ezt tovább tudjuk adni, hogy ne legyen fertelmes és rettenetes ez a világ. Kérünk téged, Urunk, adj szabadulást, és adj nekünk megerősödést, elköteleződést újra és újra, most az úrvacsorára készülve még inkább. Téged akarunk követni, szolgálni egész életünkben. Így kérünk, hallgass meg bennünket, és áld meg az ige szívünkben való tovább forgatását, a neki való engedelmességet. Kegyelmedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.